A reggeli újság keresztredvényét fejtette. Az orromra illesztettem egy átlátszó, tükrös napszemüveget, és elsétáltam mellette. Dr. Lagarde lakása felé indultam. A sofőr fel sem nézett. Amikor már néhány méterrel arrébb haladtam, levettem a napszemüveget, és úgy tettem, mintha áttörölném a zsebkendőmmel. Az egyik tükör üvegében megláttam a sofőrt. Még mindig nem nézett fel. Mindössze egy keresztrejtvényt fejtő fickó volt. Visszatettem az orromra a tükrös szemüveget, és elindultam Dr. Lagarde bejárati ajtaja felé. A kapu fölött a következő szövegű tábla állt. Csengessen és lépjen be! Csengettem. De a kapu nem akart beengedni. Vártam. Ismét csengettem. Ismét vártam. Oda bent csönd volt. Aztán nagyon lassan kis rés támadt a kapun, és egy kifejezéstelen arcú fehér köpenyes nő nézett ki rajta, egyenesen rám tekintett. Sajnálom, a doktor úr ma nem fogad beteget, közölte, és oda pislogott a tükörüvegre. Nem tetszett neki. A nyelve lustán mozgott az ajkai között. Mr. Questet keresem, mondtam. Orrin P. Questet. Két? A fehér köpenyes nő tekintetében a megdöbbenés halvány vízfénye csillant meg. Quest kezdtem betűzni. K, mint Quasimodo, U, mint Ubul, E, mint Elemér, S, mint Salamon, és T, mint Tibald. Rakja össze ezeket, és megkapja a nevet. Úgy nézett rám, mintha éppen most érkeztem volna az óceán fenekéről karjaimban egy vízbefult hableánnyal. Bocsánatot kérek, de Dr. Lagarde nem... Ekkor láthatatlan kezek félretolták az útból, és egy sötét hajó, zaklatott külsejű férfi állt a félig nyitott kapubejáratnál. Én vagyok Dr. Lagarde, mi ez itt, kérem? Átadtam a névjegykártyámat, elolvasta. Aztán rám nézett. Sápad beesett arca olyan ember benyomását keltette, mint aki valami tragédia bekövetkezését várja. Beszéltünk telefonon, mondtam, egy Clausen nevű emberről. Tessék bejönni. Gyorsan befelé intett. Nem emlékszem, de jöjjön be. Bementem. A doktor szobája, ahová beléptünk, sötét volt, a redőny lehúzva, az ablakok csukva. Sötét volt és hideg. Az ápolónő elhátrált tőlünk, leült egy kis íróasztal mellé. Közönséges nappali szoba volt, világosra festett díszítéssel, talán valamikor sötét lehetett, a ház valószínű életkora után ítélve. Négyszögletes bolthajtás választott el a nappalit az ebédlőtől, karosszékek álltak benne, és a közepén egy asztal sok képes folyóirattal. Annak látszott, ami volt. Egy praktizáló orvos fogadó szobájának, amely egyben otthonául is szolgált. A telefon csengett az ápolónő előtti íróasztalon. A nő felriadt, keze kinyúlt, de félúton megállt, a szeme rámerett a telefonra. Egy idő után a csengetés abba maradt. Milyen nevet említett? Kérdezte Dr. Lagarde lágyan. Orrin P. Quest. A nővére mondta, hogy valamiféle munkát végez önnél, doktor. Már napok óta keresem. A múlt éjszaka felhívta a nővérét. Azt mondja a lány, hogy innen. Itt nincs ilyen nevű egyén, jelentettek udvariasan Dr. Lagarde. Nem is volt? Egyáltalán nem ismeri? Soha nem hallottam róla. Nem tudom megérteni, hogy akkor miért mondta ezt a nővérének. Az ápoló a nő félénken a személyhez nyúlt. A telefon az asztalán megint csörgött, megint felriasztotta. Ne vegye fel, utasította Dr. Lagarde anélkül, hogy a fejét megfordította volna. Vártunk, amíg a telefon kicsengett. Mindenki vár, amíg a telefon cseng. Egy idő múlva elhallgatott. Miért nem megy haza, Miss Watson? Semmi tennivalója itt. Köszönöm, doktor úr. Az ápoló nő továbbra is mozdulatlanul ült, lefelé nézve, mint az íróasztalt vizsgálná. Előszakkal becsukta a szemét, majd pislogni kezdett és kinyitotta. Reményét veszve rázta a fejét. Dr. Lagarde visszafordult hozzám. Menjünk be az irodámba? Átmentünk egy másik ajtón, amely az előszobába vezetett. Tojásokon lépkedtem. A ház légkörét valami baljós sejtelem terhelte. A doktor kinyitotta az ajtót és bevezetett valahová, ami valamikor hálószoba lehetett, de most már nem emlékeztetett arra. Komplett orvosi rendelő volt. Egy nyitott ajtó megmutatta a vizsgálószobai részét. Sterilizátor dolgozott a sarokban, egész csomó injekciós tű főd benne. Egész csomó tű, jegyeztem meg, hirtelen ötlettől indítatva. Üljön le, Mr. Marlowe! Az orvos az íróasztal mögé ment, leült és fölemelt egy hosszú, vékony papírvágó kést, egyenesen rám nézett bánatos szemével. Nem, rázta fejét, én nem ismerek senkit, akit Orrin Questnek hívnak, Mr. Marlowe. Nem tudom elképzelni, mi oka lehetett az említettnek arra, hogy azt állítsa, az én házamban tartózkodik. Bujkál. A doktor szemöldöke felhúzódott. Mielől? Néhány fickó elől, akik jégcsákányt akarnak szúrni a tarkójába. Mégpedig azért, mert kicsit túl gyorsan dolgozik a lejkájával. Olyankor készít felvételeket emberekről, amikor azok nem óhajtják. Persze, lehetett egyéb ok is, mint például az, hogy valaki kábítószerrel üzletel, és ő megtudta... Talányokban beszélek? Maga volt az, aki a rendőrséget ide küldte. Ezt válaszolta a doktor hidegen. Nem szóltam semmit. Maga volt az, aki felhívott és értesített Clausen haláláról. Ugyanazt mondtam, amit az előbb. Maga volt az, aki felhívott telefonon és megkérdezte, ismerem-e Clausent. És akinek azt mondtam, hogy nem. De ez nem volt igaz. Nem voltam köteles önnek felvilágosítást adni, Mr. Marlowe. Bólintottam, cigarettát vettem elő, rágyújtottam. Dr. Lagardi az órájára nézett. Megfordult a székében, és kikapcsolta a sterilizátort. Néztem az injekciós tűket, egész csomó tű. Egyszer régen már volt kellemetlenségem Bay Cityben egy olyan fickó miatt, aki egész csomó injekciós tűt főzött ki. Miért csinálja, kérdeztem. A jakkikötő? A doktor felvette a gonosz külsejű papírvágót, melynek ez is fogantyúja mesztelen női alakot ábrázolt. Megszúrta a hüvelyk ujja végét. Sötétvörös gyöngyszem jelent meg rajta. A szájához emelte, és lenyalta. Szeretem a vérízét, mondta lágyan. Egy kapu nyílásának és csukódásának távoli hangja szűrődött be. Mindketten gondosan figyeltünk. Figyeltük a távolodó lépteket a ház első lépcsőjén. Feszülten figyeltünk. Miss Watson ment haza, mondta dr. Lagardi. Egyedül vagyunk a házban. Valamint tűnődött. Ismét megnyalta a hüvelykujját. Óvatosan lefektette a papírvágó kés az íróasztal itatós papírjára, majd megszólalt. Oh, a vitorlázó kikötő kérdése. Mexikó közelségére gondol? Semmi kétség. Arra, hogy a marihuánát itt könnyű szerrel... Én nem is annyira a marihuánára gondoltam most, vágtam a szavába, miközben megint az injekciós tűket bámultam. Az orvos tekintete követte az enyémet. Vállat vont. Miért van olyan sok belőlük? Érdeklődtem. Van valami köze hozzá? Semmihez nincs közöm. De olyannak látszik, mint aki választ vár a kérdésére. Éppen csak beszélek, várva, hogy valami történjék. Ebben a házban történni fog valami. Valami leselkedik rám a sarokból. Dr. Lagardi újabb vércsöppet nyalt le a hüvelyk ujjáról. Keményen néztem rá, de ezzel nem kerültem közelebb a lelkéhez. Nyugodt volt, sötét és összetört, az élet minden nyomorúsága ott ült a szemében, de még szelíd volt. Hadd beszéljek a tűkről, mondtam. Tessék, semmi akadálya. A doktor megint felvette a papírvágókést. Ne csinálja ezt, szóltam rá élesen. Ez engem elborzaszt, mint amikor egy kígyót becéznek. Ismét letette a kést, és gyengéden mosolygott. Olyannak látszunk, mint akik kerülgetik a lényeget, jegyezte meg. Mindjárt odaérünk. Az injekciós tükről volt szó. Néhány évvel ezelőtt volt egy esetem. Így kerültem ide. Az eset összehozott bizonyos Almore nevű orvossal. Az Alter Street-en lakott. Különös praxis folytatott. Éjszakánként járt ki egy nagy kézitáska injekciós tűvel. Mindig bevetés, de készen. A tűk mindig megtöltve a szükséges anyaggal. Sajátságos praxis folytatott ez az Almore, mondom. Különös betegei voltak, kiszákosok, gazdag semmire kellők, akikből jóval több van a világon, mint az emberek hiszik. Túlfűtött idegzetű nők és férfiak, akik már túl vannak azon a ponton, hogy maguktól megnyugodjanak. Álmatlanságban szenvedők. És az ideges típusok minden fajtája, akik képtelenek lecsillapodni, akiknek ehhez legalábbis meg kell kapniuk a kis spiruláikat, vagy a kis döfést a karjukba. Át kell segíteni őket a gondjaikon, amíg egy idő múlva ők maguk válnak teljes egészükben gonddá. Jó üzlet az orvos számára. Álmor volt az orvosuk, most már lehet róla beszélni. Meghalt egy évvel ezelőtt, vagy még régebben, a saját gyógyszerétől. És azt hiszi, én örököltem a praxisát. Valaki örökölte, amíg megvannak a páciensek, addig orvos is akadt számukra. A doktor most sokkal kimerültebbnek látszott, mint az előbb. Azt hiszem, maga szamár barátom, Nem ismertem dr. Almort, és nekem nincsen olyanféle praxisom, mint amit neki tulajdonít. Ami az injekciós tűket illeti, hogy ez a probléma ne zavarja többé, ezek állandó használatban vannak manapság az orvosi gyakorlatban. Sokszor csupán ártatlan gyógyszerek vagy éppen vitamin injekciók beadására szolgálnak, a tűk pedig eltompulnak, és akkor fájdalmat okoznak. Éppen ezért az ember egy tucatot is felhasználhat egy nap alatt, esetleg még többet, anélkül, hogy kábítószer lenne bármelyikben is. Lassan felemelt a fejét, és szilárd megvetéssel nézett rám. Lehetséges, hogy tévedek, mondtam. De miután éreztem a marihuana füst szagát tegnap délután Klausennél, hallottam, hogy az ön telefonszámát hívja, és a keresztnevén szólítja, mindez talán helytelen következtetésekre adott nekem alkalmat. Természetesen. Volt már dolgom olyanokkal, akik az ilyen szenvedélyek rabjai, mondta Lagardi. Melyik orvosnak nincs? Tökéletes időpocsékolás. Néha meggyógyulnak. Megfoszthatja őket a kábítószerektől. Esetleg nagy szenvedések után nélkülözni tudják, de ez nem gyógyítja meg őket, barátom. Nem hárítja el azt az érzelmi konfliktus, amely a szenvedély rabjaivá tette őket, így azután tompa, érzéketlen lényekké válnak, akik csak ülnek a napon, malmoznak, és meghalnak merő ürességből, unalomból. Kissé nyers elmélet, nem gondolja, doktor? Maga vetette fel a témát, én csak megvilágítottam, én egy másik témát akarok felvetni. Maga megfigyelhetett bizonyos légkört és hangulatot ebben a házban. Még azzal az ostoba, tükörszemüveggel az orrán is, amit most már nyugodtan levehet. A legcsekélyebb mértékben sem teszi hasonlóvá Cary Granthoz. Levettem a szemüveget, elfeledkeztem az egészről. A rendőrség itt volt, Mr. Marlowe, bizonyos meglesen felügyelő, aki Klausen halálában nyomoz. Bizonyára találkozni szeretne magával. Felhívjam. Fogadni mernék, hogy visszajönne. Tessék, hívja fel. Én csak éppen benéztem ide. Útra az öngyilkosságon felé. Az orvos keze a telefonkagyló után nyúlt, de valami delejes erő a másik oldalra húzta a papírvágó kés után. Megint felvette. Úgy látszott, nem tud meglenni nélküle. Maga meg tudna ölni ezzel egy embert. Jegyeztem meg. Nagyon könnyen. A doktor kicsit mosolygott. 4 centiméter a nyak hátsó részén, 4 szögben a középen, éppen a tarkó alatt. Jégcsákány jobb lenne, magyarázta a doktor. Különösen olyan rövid, nagyon élesre reszelt. El sem görbülne. Ha elhibázza a gerinc agyat, nem sok kárt okoz. Egy kevés kis orvosi tudás is szükséges hozzá, nem? Elővettem egy szegény öreg csomag kemelt, és kibogoztam a celofánból. A doktor kitartóan mosolygott, nagyon halványan, nagyon szomorúan. De ez nem olyan embernek a mosolya volt, aki fél. Orvosi tudás, ismételte lágyan, igen, ez segít, de akármilyen ügyeskező személy megtanulhatja technikáját 10 perc alatt. Orin Quest 2 évet töltött az orvosi fakultáson. Már mondtam magának, hogy nem ismerek ilyen nevű egyént. Igen, tudom, hogy már mondta, de én nem egészen hittem el. A doktor megrándotta a vállát, de a tekintetét nem vette le a papírvágó késről. Olyanok vagyunk, mint egy szerelmes pár, mondtam. Csak ülünk itt és folytatjuk ezt az íróasztal fölötti párbeszédet. Mint a világon semmi dolgunk nem volna, pedig lehetséges, hogy estére mind a ketten dutyiba leszünk. A doktor ismét felvont a szemöldökét, én tovább beszéltem. Ön azért, mert Klausen a keresztnevén szólította, és mert valószínűleg ön volt az utolsó ember, aki az életében beszélt. Én pedig azért, mert megtettem mindazt, amit egy magán detektív sohasem úszhat meg. Bizonytékot tüntettem el, nem tettem bejelentést, hullákat találtam, és nem mentem levet kalappal a kezemben ezekhez a kedves, megvesztegethetetlen Bay City zsarukhoz. Ó, én kész vagyok. Túlságosan is, de van valami vadillat a levegőben ma délután. Úgy látszik, nem törődöm ezzel sem. Vagy szerelmes vagyok? Egyszerűen nem törődöm semmivel. Maga ívott. mondta a doktor lassan.
Csak Chanel ötöst és csókokat, és bájos lábak sápat fényét, és mély sötétik szemek gúnyos kihívását, ilyen ártatlan dolgokat.
Az orvos szomorúbban nézett rám, mint valaha.
Az asszonyok rettenetesen el tudnak gyöngíteni egy férfit, nem?
Kérdezte.
Lausen? Reménytelen alkoholista volt, valószínűleg tudja, milyenek az ilyenek. Isznak, és nem esznek rendesen, és lassacskán a vitamin hiány delirimus tüneteket eredményez, csupán egyetlen dolgot lehet tenni értük.
A doktor megfordult, és a sterilizátorra tekintett. Tű, és még több tű.
Ettől aztán eléggé mocskosnak érezheti magát az ember.